Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A médiatörvény módosítására irányuló javaslat célja visszaadni a közmédiát a köznek, a magyar embereknek, írt a Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán, miután a Tisza párt három képviselője benyújtotta az országgyűlésnek a dokumentumot. A Hantosi István, Mellétei Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők által jegyzett módosítás a miniszter szerint azért szükséges, mert az elmúlt másfél évtizedben több mint 1 000 milliárd forint közpénzből működtetett közmédia nem a magyar embereket szolgálta. Hozzátette, a módosító javaslat megszüntetné az MTVA jelenlegi szerepét, és helyére létrehozna egy új paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselné magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait, a párt 32. kongresszusán Budapesten. A vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, a velük szembeni gyűlölet kampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemet szúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnybe mindazt, ami a kormányváltást szolgálta. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette, fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek, tartalmazza a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Ennek során külön egyeztettek az önkormányzati feladatot vállaló pártagokkal, a fiatalabb generáció képviselőivel és a vármegyei elnökökkel. A jövő céljai között a legmarkánsabbnak azt tartják, hogy közérthető, korszerű válaszokat adjanak a kor kihívásaira, és még jobban erősítsék kapcsolatukat a választókkal, valamint természetes társadalmi közösségeikkel, olvasható levélben. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, bármelyik kormányablakban fogalmaznak. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 helyet javítva a 39. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelyet a világbajnoki címvédő Argentína vezet. A FIFA a VB előtt frissítette a rangsort, amelyen az argentinok a 3. helyről kerültek az élre, megelőzve az Európa-bajnok spanyolokat és az eddigi éllovas, harmadik helyre visszacsúszó franciákat. A mieink április 1-e óta két felkészülési mérkőzést játszottak, a finneket 2-1-re, a kazahokat 3-1-re múlták felül a Puskás Arénában, illetve Debrecenben. Végül az időjárásról. Tovább szakarozik, gomolyosodik majd, nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat gyenge záporeső. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban, generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallhatják, amelynek résztvevői Sipos Katalin biológus és Göbölyös Károly gazdálkodó. A beszélgetés moderátora Gribek Dániel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Ugye a cím az már mutatja, hogy ugye itt a tényleg a talajkímélő, talajmegújító, vízmegőrző gazdálkodás áll majd az egyik középpontban, a másikban pedig ugye a generációváltás. Adott a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy beszélgessünk egy ilyen körben is a magyar mezőgazdaság jövőjéről. Kati, egy idézettel kezdenék tőled, ezt e-mailben küldted el nekem. Szerintem nem lehet eléggé aláhúzni, hogy a gazdatársadalom jelentős része még nem látja mélységében azt a környezeti instabilitást, ami felé haladunk. Tényleg nem? Tehát, hogy amit most éreznek sok helyen, mondjuk az Alföld egyes részein, az még nem ez a mélység.
Hát az még nem ennek a történetnek a vége. Itt ez a probléma, és ráadásul az, hogy hova fog súlyosbodni ez az egész klíma, időjárás problémakör, ez eléggé nagy részben függ attól is, hogy a gazdálkodók a következő évtizedekben milyen típusú technológiák és milyen típusú tájhasználat felé mennek el. Szóval, hogy nem csak egyszerűen elszenvedői ezeknek a változásoknak, hanem szereplői is, és hogy emiatt nyitott ez a kérdés, és emiatt fontos ez a kurzus is, mert hogy mi azt látjuk környezeti oldalról, hogy az, hogy a mezőgazdaság hogyan fog hozzáállni a talaj kérdéséhez, a tájkép kezelésének kérdéséhez, a víz megtartáshoz a következő mondjuk 10 évben, ez alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen mértékben fogjuk érezni a klímaválság tüneteit. És akkor itt két dologról kell szerintem beszélni. Az egyik, nyilván érteni kell azt, hogy mi maga a klímaváltozásnak a hatásmechanizmusa. Ez az, amit azért többé-kevésbé már látunk. Tehát sokkal több hőhullámos nap, sokkal hosszabb, teljesen csapadékmentes időszakok. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a 30 napnál hosszabb, egybefüggő aszályos időszakoknak az esélye az 1901 óta több mint 23%-kal nőtt meg. Ugye ez a valószínűsége annak, hogy lesz 30 napnál hosszabb aszályos időszak egy évben. És ez még csak az útnak az első harmada, tehát még most megyünk bele igazából a klímaváltozásba. Tehát hogyha látjuk ezt, hogy hőhullámos napok, aszály, és látjuk azt, hogy a csapadék, ami jön, az is szélsőségesen oszlik el, akkor ezek azok a tünetek, amik még tovább fognak erősödni. Tehát, hogy ezek lesznek a klímaváltozásnak a hatásai, de tényleg ez még most fog igazából majd súlyosbodni. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy értsük, hogy ez jön, és ez erősebb lesz. A másik része a történetnek az, hogy értsük azt, hogy amilyen tájhasználatunk, tájképünk és mezőgazdaságunk most van, az még fel is erősíti ezeket a hatásokat. Ugye ezt hívjuk környezeti sérülékenységnek. Az a helyzet, hogy ránézünk egy tájképre, és sehol nincs például hely a felszíni víznek, még ha esik is az eső, nincs hova rakjuk, most idézőjelbe, tehát nem tudja a táj megtartani, mert levezetjük. Ez például egy klasszikus sérülékenység, amivel tovább fokozom azt az egyébként is létező helyzetet, hogy rossz a csapadék eloszlása. És ennek a sérülékenységnek a csökkentésében óriási szerepe nem csak a regeneratív mezőgazdasági technológiáknak és megközelítésnek, hanem magának annak is, hogy amikor egy tájképen van, amikor az én földem része igazából egy nagyobb természetföldrajzi rendszernek, akkor értem el, hogy az én földemen milyen funkciókat kellene, milyen védelmi funkciókat kellene tudnom biztosítani. És hát ez egy óriási témakör, és nagyon-nagyon fontos, nagyon jelentős a jövő szempontjából. Ugye én klasszik zöld vagyok, tehát természetvédelem, biológus, világ életemben. Zárójelben megjegyzem, hogy van egy ilyen kis szenvedélyem a háztáji zöldség és gyümölcs termesztés, de ez nyilván a kertészet kategória, és ez egy másik műfaj. Na, zárójelbe zár, itt a zöld vonalon akartam egy kicsit elindulni, hogy igen, azt látom én is, hogy ez az egész zöld témakör, ez egy ilyen zsigeri szinten kivált ilyen ellenállásukat, és én most nem akarok a történelembe így nagyon visszamenni, meg boncolgatni, hogy mi minden okozza ez, de ha környezetvédelmi oldalról nézem, azért van egy olyan történelmi szakaszhatár most, hogy a 20. században, amikor dübörgött a technológiák fejlesztése, akkor intenzifikálódott egy csomó minden, többek között a mezőgazdaság is, ugye nagyüzem, műtrágyák, növényvédőszerek, stb. Egy ilyen fajta felgyorsult gazdaságfejlesztésben a zöldeknek igazából egyetlen lapot osztottak, hogy próbálják meg egy papír zsebkendőt lengetve megállítani ezt az egészet, vagy csökkenteni a káros hatásukat, ami természetesen A. nem sikerült, B. igazából bekerült ez a zöld ügy egy olyan doboz, hogy a fejlődés ellensége, meg a haladás gátja, meg nem tudom, ez a klasszik, ezt nem tudom, az életem során házó hallottam már, de nagyon sokszor. Most viszont van egy olyan, ilyen, hogy mondtam, egy szakaszhatár, hogy most bejutunk abba a korba, amikor ezek a környezeti problémák, amikről valójában beszéltünk annó, ezek elkezdenek visszahatni ránk. Tehát most jutottunk el oda, hogy kihasználtuk a természeti rendszereknek, meg a talajnak a tűrőképességét, és ezek a rendszerek elkezdtek olyan mértékben leromlani, instabillá válni, amik most visszahatnak a gazdálkodásunkra, amit nevezhetünk egyszerűen környezeti kockázatnak. Tehát itt környezeti kockázatok növekedéséről beszélünk. És ebben egy ilyen fajta érában, amikor nekem kiszámíthatatlan időjárással, fokozódó aszálykárral, meg hasonlókkal kell szembesülnöm, akkor ez az egész zöldügy, meg ez az egész mennyi erdőm, mennyi gyepen, mennyi vizes élőhelyem van, és hol, és azok milyenek, meg a talajomban van élet, és van humusz, vagy nincs, ezek eszközé válnak. Tehát itt most azt gondolom, hogy a természetvédelemnek is olyan értelemben át kell magát kicsit pozícionálni, vagy keretezni, hogy mi nem megvédeni akarjuk a természetet másoktól, hanem a természetet, mint eszközt, mint lehetőséget arra, hogy környezetbiztonságot hozzunk létre, egy védernyőt, vagy egy védőhálót, mint eszközt kellene tudni beágyazni, nem csak a mezőgazdaságba, hanem az erdőgazdálkodásba, a vízgazdálkodásba, meg egy csomó helyre. Úgyhogy igazából szerintem egy kicsit szimbolikus az, hogy most itt ennél az asztalnál is úgy ülünk, hogy van egy zöld, meg van aktív gazdálkodó, meg tudjuk, hogy van talajtani kutató ezekben, szóval ez a fajta párbeszéd és közös gondolkodás, és egymás szempontjainak a megértése, ez iszonyatosan fontossá vált. És az, hogy a regeneratív mezőgazdaság és a talajok állapotának javítása ebbe egy közös pont, ez, ez egyáltalán nem meglepő. Szóval igazából ez az érintkezési pontja ezeknek a problémáknak, meg megközelítéseknek.
Ide csatlakozva, hogy én úgy gondolom, hogy tudatos gazdálkodóknak alapfeltétel, vagy alap stratégia az, hogy a környezetten minél jobban kooperáljon. Uh-huh. Hogy gyakorlatilag a gazdálkodónak a talaj az a közege, amiből a megélhetése, a jövedelme, a jövője származik. És hogyha az nem megfelelő, vagy nem uh-huh. megfelelő maga a gazdálkodási technológia, akkor hosszú távon nem lesz eredményes a gazdálkodó is. Úgyhogy én úgy gondolom, meg nekem az az elvem, hogy a gazdálkodó, aki tudatosan gazdálkodik, az az egyik legkörnyezetvédőbb, hogyha megfelelő technológiákat használ. Én a párhuzamot, illetve pont ez a konszenzus tartalma a legfontosabbnak, hogy ahogy mondtad is, hogy a környezetvédelem ne tiltsa a dolgokat, adjon olyan lehetőséget a kézbe, amelyeket, hogyha a gazdálkodó használ tudatosan, akkor fejlődünk, és a saját közegét tudja fejleszteni.
Igen, és ráadásul ez az egész be van egy nagyobb rendszerbe is ágyazó olyan szempontból, hogy ha mondjuk a talajokról beszélünk, ugye ez az egész klímaváltozásban, vagy nevezzük pontosabban globális felmelegedésben, ugye ez az egész széndioxid témakör a kulcs, hogy sok szenet, kőolajat, földgázt égetünk, többlet széndioxid kerül a légkörbe, a széndioxidnak van egy olyan tulajdonsága, meg más gázoknak is, hogy a talajfelszínről visszaverődő napsugárzás ezt nagyon jól meg tudja fogni, el tudja nyelni, és ott tartja a légkörbe, és ez okoz egy felmelegedést. Emiatt borultak meg az időjárási rendszereink. Most ez a folyamat, ez zajlik a 200 éve, mióta feltaláltuk a gőzgépet, azóta égetjük a fosszilist, és tele van a légkör már plusz többlet széndioxiddal. És ott van a nagy kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt onnan kiszedni, mert amíg az ott van, addig jönnek ezek a szélsőségek. És itt jön a képbe a talaj, vagy itt is a képbe jön a talaj, inkább így mondom, és ezért mondom, hogy ez a mezőgazdaság árutermelésen túlmutató funkciója az agrárszektornak, hogy az egyik nagy potenciális széndioxid raktár az maga a talaj. Mert hogy az abban lévő humusz tartalom, hogy az mennyi, hogyan a humusz maga a széndioxid raktár, szerves anyag, ami nagyon lassan bomlik le, és ha szerencsénk van, akkor gyorsabban termelődik újra, mint ahogy lebomlik. És ez egy hatalmas puffer, amit most igazából nem használunk jól a széndioxid tározásra. És ami az izgalmas szerintem az, hogy miközben globális szinten alapvető érdekünk, hogy minél több széndioxidot berakjunk eltároljunk, kiszedjünk a légkörből, a közben az, hogy egy humusztartalomban gazdagabb, élőbb talaj legyen, az vízgazdálkodási szempontból is fontos, és nem mellesleg a termőképességét is befolyásolja. Szóval itt három dolog igazából összetalálkozik. Ezt fel kéne ismerni, és meg kéne találni az utat, igen, hogy lesz.
Ne a szélsőségek, hanem egy közös úton, vagy egy köztes irányba menjünk.
Kára, ugye te már itt említettél ilyen gazda véleményt. Egyrészt gazdálkodtok is, másrészt szaktanácsadó vagy. Úgyhogy ezért érdekelne az, hogy amiket itt Kati említett, meg előrevetített, meg úgy fogalmazott, hogy kihasználtuk a talaj és a környezettűrő képességét, aztán valahogy így hangzott el, ezt írtam fel. Ezt mennyire értik, látják, így a látókörödben lévő termelők, meg te magad. Mert ugye itt mondtad, hogy persze a felelősen gazdálkodó termelők azért már úgy bánnak a talajjal, és a többi, és a többi. Hát de azért nyilván én is járok Magyarországon, én is járok adott esetben az őszi esők után az Alföldön, aminek a fele most gyakorlatilag egy az egyben 25 mm, meg aztán néhány tíz után gyakorlatilag fel van szántva. Te hogy látod, hogy a termelők mennyiben vannak tudatában annak, hogy ahogy Kati így előrevetítette, ennél csak rosszabb jöhet?
Azzal a részével már találkoznak, ugye az éveket látjuk, mondhatjuk 2022-től, hogy gyakorlatilag mindig sújt valami minket. Az idejévet meg inkább nem is említem, hogy minden ágazatot ért valami. Hogyha nem környezetvédelmi, akkor piaci problémák okozták, hogy gyakorlatilag
vagy teljes... állategészségügyi.
Vagy állategészségügyi, teljes szélsőségekről beszélhetünk, és egyszerűen az, ami eddig volt, én úgy gondolom, hogy azt már tapasztalják, hogy változtatni kell, viszont az irányokat nem feltétlen, meg egyáltalán, hogy induljanak meg az egész folyamatban. Van egy olyan, mert úgy szoktam mondani, hogy a 90-es évek elején elindultak a gazdálkodók önállóan gyakorlatilag, ugye ez a generáció, aki most aktív gazdálkodó, a 90-es években elkezdtek gazdálkodni. Én azt a példát szoktam felhozni, hogy nekik a gazdaság plusz egy gyerek. Látták, hogy felnő, folyamatosan benne voltak, és olyan érzelmi kötődésük van hozzá, amit nagyon nehéz elengedni, vagy változtatni rajta. És egy ilyen gazdálkodónak hirtelen az eddigi megszokott hagyományokhoz képest, hagyományos gazdálkodáshoz képest változtatni kell, az egy úgymond rugalmatlanabbul megléphető folyamat. És ugye itt jön be a generációváltás, hogy az a következő nemzedék, hogyha ebbe rugalmasabban bele tud állni és segíti az idősebb generációt ebben a váltásban, ezekben az új módszereknek a kipróbálásában, átadaptálásában a saját gazdaságukban, mert ugye nincs egy konkrét gyógypirula, hogy minden gazdálkodó, ha ezt csinálja, akkor jó lesz. Mindenkinek a saját területén, a saját adottságaihoz, a vetésszerkezetéhez alkalmazkodva, illetve a vetésszerkezetet úgy változtatva, hogy a lehető legfenntarthatóban és gazdaságosabban gazdálkodjon. Amit látunk a piacon, szerintem amivel fontos nagyon foglalkozni, hogy az, hogy ilyen csillagászati árakat kapjunk terményekért, ez nem fog tudni megvalósulni. Itt akkor mit tudunk csinálni, hogy eredményesek legyünk, költséget csökkenteni? Azt meg úgy tudjuk elérni, hogy a felesleges dolgokat, amelyek esetleg még ártalmasak is, kivezetjük a gazdálkodásból. Itt elindult egy folyamat, hogy gondolkodnak rajta, de én még hangsúlyozom, hogy azokat az első lépéseket, és mivel, hogy ez nem egyik persze a másikra, szeptemberben elkezdjük, októberben nem lesz eredménye. Az, hogy ez a tudatosan ki tudják várni ezt a hosszabb időt, hogy lássanak eredményt belőle, ez az, amit az edukációval, illetve a jó gyakorlatokkal esetleg tudunk segíteni nekik, hogy haladjunk.
Egy hírt, bocsánat, közbeszúrok, jött a hír az Amerikai Egyesült Államokból, hogy a mezőgazdasági minisztérium egy 700 millió dolláros ilyen pilot projektet indít el regeneratív átállás érdekében, és ennek ugye több célja is van, egyrészt ugye ezt a humán egészségüggyel karöltve, tehát ugye itt az egészséges élelmiszer és ugye az egészséges ember témakörhöz kapcsolódva, illetve a költségek csökkentésének az elérése a másik cél ebben a projektben. Egyrészt ugye az input anyagok, növényvédőszer, műtrágya használat csökkentése, és egy adaptív, a változásokat jobban lekezelő rendszernek a kialakítása. Ezek a témák, ezek alapvetően napirenden vannak. Látjuk, hogy most a tengeren túlon, azért ez egy oké, hogy jóval nagyobb területről van szó, de azért mégis egy kézzelfogható összeg, egy kézzelfogható üzenet ráadásul, ami ugye jön ezzel. Tehát ezt gyorsan csak közbe akartam szúrni, és akkor Kati valamit szeretném.
Igen, itt amit Károly mondott, azért pár dolog így megmoccant bennem. Ugye mondtad ezt, hogy nagyon nehéz váltani, meg van egy érzelmi kötődés, és meg van egy megközelítés, amit megszoktunk. És akkor ezt piszkálnám egy kicsit, hogy sokszor azt látom, hogy ez a hány tonnát termeltem a hektáron, és hogy maximalizáljam a termőterületet, mert akkor több lesz a termésem. Van egy ilyen nagyon erős berögzültség, ami lehet, hogy a 20. században igaz volt, de szerintem a 21. században ez az állítás már nem igaz, hogyha több földem van, akkor több lesz a termésem. Mert pont itt jön be ez, amiről beszéltünk eddig, hogy ha faltól falig szántok, és nulla négyzetméter marad mondjuk a felszíni víznek, vagy nulla négyzetméter marad a mezővédő erdősávnak, és jön az erős szél, és viszi el a talajt, és jön az a száj, és kéne a talajnedvesség, és egyébként is a felszín alatti vízkészleteim száradnak ki, mert nem tud visszaszivárogni az az eső sem, ami egyáltalán megérkezik. Tehát valójában egy kicsit azt érzem, hogy hasonlatot mondhatok, hogy olyan volt a mezőgazdaság a 20. században, mint egy olyan testépítő, aki azért, hogy nagy legyen, sok legyen az izom, nagy legyen a testtömege, ezért mindenféle pirulákat, sztero, mindent beszedett, viszont tönkretett az immunrendszerét. És most egy ilyen testtel akarok belemenni egy masszívan influenzás időszakba. Tehát, hogy elvesztette a tájkép az immunrendszerét, mert hogy faltól falig szántok, akkor annak ez a következménye. És emiatt nem igaz szerintem az az állítás már, hogyha több a termőterületem, akkor több lesz a termésem, mert ez papír, kockás papírlapon lehet, hogy igaz, csak nem számolok az időjárási kockázatokkal és annak az erősödésével.
Hogyha egy gyakorlati példát tudok mondani, saját gazdaságunk az nem érje a 100 hektárt, de több mint 35%-án pillangós van lucerna. Hát az, azzal mi a mi környezetünkben azon nem bukunk. Illetve addig pihen a föld, és annadig jó neki. És akkor így koncentráltam, hogy hiába termelnénk benne gabonát, az veszteséges lenne, és felesleges munkaműveletek sora. Hogy ezt kell felmérni, hogy mi a matekot a végén kell látni azt az összeget, nem a tonnákból, hogy te is mondtad, hogy az azt jelenti, hogy hány tonna. Lehet, hogy fel annyit termelünk, de sokkal kisebb költséggel, és akkor ugyanaz az eredmény megvan kisebb munkával. Akkor ugyanott vagyunk, ahelyett, hogy dolgoztunk volna, meg terheltük volna az egész környezetet.
Mm-hmm. Igen.
Igen, meg ez egy nagyon jó hasonlat volt, hogy tényleg adott esetben lehet, hogy x hektárt elvesz egy belvízfolt, most csak mondok valamit, vagy x hektárt elvesz egy mezővédő erdősáv, de azt a hatásaival, amit nem abban a pillanatban érzékelünk, sőt, pontosabban érzékelünk abban a pillanatban, mert akkor a kockás papíron
kisebb
egy
lesz
mínusz,
a porvihar, meg nem viszi el a termőtalajon.
De meg ugye a kockás papíron az egy mínusz igen, lesz akkor abban igen. A pillanatban, hiszen mit tudom én, egy fél hektár víz alatt van, akkor azt vagy nem lehet bevetni, vagy már be van vetve, és ott a növény elpusztul, de mondjuk augusztusban lehet, hogy hoz fél tonnát, vagy egy tonnát az egész táblán. Tehát ez egy nagyon érdekes szempont volt szerintem. És akkor Károly, ugye itt említetted a generációváltásnak azt a nehézségét, hogy ugye adott esetben az idősebb korosztály kicsit nehezebben mozdul el. Hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, mert van nagyon sok ilyen. De tényleg általánosságban szerintem beszélhetünk erről. És akkor ott van a fiatal, akinek át kellene venni ezt a gazdaságot, aki kijön az egyetemről, odaül a, nem tudom, a vasárnapi ebédnél, és akkor azt mondja, hogy apa, szerintem ezt csináljuk így, vagy csináljuk úgy, hagyjuk el a szántást, legyen takaró növény, stb. És mondjuk azt kapja, hogy a fiam, hát ez 30 éve, 20 éve, 10 éve szántunk, így csináljuk. Ezt fel lehet szerinted valahogy oldani? Vagy ez abszolút gazdaság, és amelyik fiatalnak ez sikerül feloldani, annak sikerül, akinek nem, annak nem.
Kell a fogadóképesség, ugye az idősebb gazdálkodók részéről is, meg a másik részén, gondolom, a fiatalok részéről az alázatnak. Ami azt jelenti, hogy attól, hogy kijövünk az egyetemről, ott sem fogjuk megkapni a Szent Grált, hogy akkor már mindenhez értünk. Gyakorlatilag meg kell ismerni a saját területünket. Ha egyetemre jártunk, akkor nem ott voltunk az aktív gazdaságban. Nem tudjuk, hogy azon a földrészleten, azon a folton éppen mi történik, mert lehet, hogy minden évben ott csak abban az egy pontban van gomba, és az egészet szórnád, pedig tudja az idősebb gazdálkodó, hogy csak oda kell koncentrálni, mert nem lesz semmi más problémá. Hogy én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat, és maga a generációváltás, és most itt akár egy kicsit kitérünk a támogatási részre, ez is egy átállási folyamatot jelent, nem azt jelenti, hogy akkor egyik pillanatról az idősebb lerakja a lantot, a fiatalabb átvesz és hozza a döntéseket egy olyan rendszerhez, amit nem ismer megfelelően. Itt az kell, hogy ezt a rendszert magáénak érezze, viszont ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz az idősebbnek is nem is háttérbe, de legalább maga mellé kell engedni a fiatalabb generációt, hogy hozzon önálló döntéseket. Fontos lehet akár például, hogyha egy ágazatot rábíz. Mondjuk, hogyha a növényvédelemhez ért, a növényvédelemben megvan a szaktudása, akkor kezdje azt az ágazatot ő felé, beszéljék át, legyenek ötletei, az ötleteket hozzák be, és nem az kell, hogy egy teljes gazdaságot egyik pillanatra a másikra, de egy föld részleteket. Nézzük meg, hogy mi az eredmény, és akkor tudunk beszélgetni, kísérletezzünk, akár egy területen osztott műveléssel is. Előtte lehet, hogy egyszerűbb volt azt a 10-20 hektárt egyben művelni, de hogyha elosszuk és látjuk, hogy ennek mi az eredménye a másiknak, akkor számszerű adatokkal, és nem csak érzelem alapján tudunk döntéseket hozni a saját területünkre. Úgyhogy fontos ez a kooperáció szerintem, és a folyamatosság.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallották, amelynek folytatását a jövő héten jelentkező műsorunkban sugározzuk. Most köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátoraljaújhelyi Zemplén televízió stábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marian és Mezősi Tamás vehették át.
A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és azt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátoraljaújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Cseplén György vértanúnak a csonterekjéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátoraljaújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a sátoraljaújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden, ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívet melengető.
A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a 3. mérföldkövét. A Ne dobd el, ajánld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét hétfőn délután tartották meg az intézmény üvegelő csarnokában. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkáját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
Ahogy a felkonfban elhangzott, 3. éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a 3. missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki, úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen Gazdiknak adom oda.
Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a kezdeményezés távlati célját is ismertette.
Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már 3. alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a 4. programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.
Megújult Sárospatak egyik fontos közlekedési útvonala, a 3801-es számú út végartó felőli szakasza. Az útfelújítás nem csak a helyiek mindennapi közlekedését teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé, hanem turisztikai szempontból is jelentős, hiszen ezen az útvonalon közelíthető meg a végartó fürdő, valamint a térség kerékpárút hálózatának egyik fontos csatlakozási pontja is. A fejlesztés részleteiről és várható hatásairól Mózes Árpád alpolgármestert kérdeztük.
Örömmel jelenthetem be környékünk lakóinak, hogy elkészült a 3801-es számú út bevezető szakasza. Ez a Sárospatakra, itt a fürdő felől bevezető út, valamint a Kazinci út szakaszának az aszfaltozása. Ugyan még nem került átadásra, tehát még utómunkálatok zajlanak, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már használhatjuk nyugodtan, pormentesen, akadálymentesen, döccenőmentesen az utat. Hát nyilván egy településről alkotott képet az befolyásolja, hogy milyen körülmények között, milyen úton közelítik meg a települést. Általában ugye a fürdőbe érkezők gyakorlatilag a városban nem is nagyon mennek be, tehát hiába van egy szép belvárosunk, ha ők csak a külterületen lévő fürdőt látogatják meg, abból vonják le a konzekvenciát, arról alkotnak véleményt. Így nagyon fontos, hogy az is egy jó minőségű út legyen, egy ápolt, tiszta környezet. Ezt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy ez nem az önkormányzatnak az útja, nem a mi beruházásunk volt, ezt a közút végezte. Viszont a paraméterek, valamint az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy itt kerékpársávot, esetleg utat alakítsanak ki. Már az is nagy jelentőség, hogy az aszfalt minősége sokkal jobb lesz, valamint az útpatka feltöltésbe került. Tehát nekünk a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy egy másik útvonalon lehessen kerékpárral és gyalogosan is kijönni a vasútnak ezen oldalára, de ez nem egy kis beruházás és hosszadalmas engedélyeztetést igényel, ugyanis lehetne egy gyalogos átkelőt, vagy a legjobb megoldás az a régi kisvasúti hídnak a hasznosítása lenne. Mert akkor a vasút város felüli oldalán lehetne nyugodtan kerékpározni, gyalogolni, és a vasúton át lehetne haladni, és közvetlenül a kerékpárúthoz érkezne az ember, így elkerülni az autós forgalmat. Most jelenleg ezen az útszakaszon csak egy jobb minőségben az útszínén lehet majd kerékpárral ezen a pár száz méteren közlekedni, de úgy gondolom, hogy ez is már sokkal biztonságosabb lesz.
Jó Június 13-án hivatalosan is elindult az idei strandszezon Miskolcon, ahol a Selyemréti és a Miskolc-Tapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a Selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a fürdőzők nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
A régebbi időkben május 1-je volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk. 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissüljünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek. De minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a Selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a Selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, a úszómedence, illetve a dögönyöző, de itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a Selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni a családi medencéjével és az úszómedencéjével, és itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a Selyemréti strandfürdő tekintetében, de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is bent az Ellipsum strandfürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső rész pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a Selyemréti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ezt folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez minden képpen annak köszönhető, hogy a Miskolci rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, sejmréten járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a miskolci rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a Mirencek biztonsági őrei is.
Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus Konferenciát és Expót Sátoraljaújhelyen. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális és turisztikai szereplőit, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra. A szervezők szerint a jövő Zemplényének egyik kulcsa az együttműködés lehet, amelyből közös programok és térségi kulturális projektek születhetnek. A konferencia jelentőségéről és a folytatás terveiről a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját kérdeztük.
Turizmusban rejlő lehetőségek jó részt talán kihasználatlanok, mi nem akarunk nagy teoretikus, hogy mondjam, megoldásokat adni, nem vagyunk turizmusfejlesztők, fejlesztéspolitikusok, viszont talán azok, akik a turizmusban dolgoznak, akár a vállalkozói oldalról szolgáltatóként, étterem szállodatulajdonosok, akár azok az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek, akik a kulturális turizmussal foglalkoznak, mondhatom azt életvitelszerűen, alkalmasak lehetnek együtt arra, hogy a turizmusban rejlő szinergiákat felszínre hozzák, együttműködéseket erősítsenek. Ami talán hiányzik ebből a desztinációból, az én meglátásom szerint az a közösen való fellépés, a közös marketing, a közös nagy programoknak a kidolgozása, egymás így megismerése, azért az is elmondható, ez részben önkritika is talán, hogy mi magunk sem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi minden kultúrás érték, turizmushoz kapcsolódó kultúrás érték van itt Tokajhegyen. Nagyon fontos, hogy egymást megismerjük, majd rendszeresen beszélgetve közös programokat, akár közös marketing kampányokat, szakmai rendezvényeket dolgozzunk ki. Van több konkrét ötletünk, ezeket fogjuk megbeszélni a meghívott szereplőkkel, és szeretnénk egy alulról szerveződő szakmai, civil alapokon nyugvó turizmus fejlesztést. Nem biztos, hogy erre mi vagyunk a legalkalmasabbak, de én úgy gondolom, személy szerint mondom ezt, ez nyilván egy szubjektív, ami nagyon sokat vártunk arra, hogy valami ilyesmi elindul, hogy voltak próbálkozások, tiszteletreméltó próbálkozások, de átütő siker azért ezen a téren nem volt. Rengeteg fejlesztés volt Tokajhegyen a turizmus területén, nagyon jó fejlesztések meglátásom szerint. Mi feladatunk talán az lehet, hogy ennek a humán részét, a soft részét erősítve nagyobb hatékonysággal használjuk ki a régió turizmusában rejlő lehetőségeket. Ez a célja ennek a konferenciának, ami, ahogy nevében is van, első, ez nyilván azt vizionálja, hogy lesz szándékunk szerint második, harmadik és egy rendszeres ilyen fórumot szeretnénk, akár itt a múzeumban, de az elképzelésünk az, hogy ha erre van nyitottság mások része, akkor ez egy térséget felülelő tulajdonképpen egy vándorkonferencia lehetne itt a régióban, de mindvégig szakmai, civil alapokon szerveződő programra gondolunk. Itt szerintem egy intenzívebb marketinggel, akár egy közös összehangolt programnaptárral, vagy egy olyan kultúrás alakártal, ami regionális szinten működik, sokkal nagyobb hatékonysága működik. Tehát van igény, tehát ezt a múzeumunkba betérő vendégeken abszolút tapasztaljuk, hogy a kultúra iránt, az MP-mél ugye hív, vagy Tokajhegyen a hívószó nyilván a bor, de itt van egy olyan nagyon izgalmas, nagyon összetett kulturális kódrendszer Tokajhegyen, az épített örökség, a szellemi kultúra, a történelem, a táj, mint olyan, és hát ehhez nyilván a gasztronómia, a bor is hozzájön, ami egy páratlan országos viszonylatban, szerintem páratlan desztinációs lehetőség. Nyilván elfogult vagyok az Emplén irán, de azt látom, hogy a mi adottságainkhoz képest, a kiváló adottságainkhoz képest a hatékonyság a turizmusnak alacsony. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valóban lehet egy eredményes, idővel operatív eredményeket is felmutatni képes kezdeményezés.
Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diákrádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktáblaavatást a volt stúdiósok kezdeményezték, az eseményt pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem EPER4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ő vele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak még hozzá, van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot.
kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.